Oh, we welcome you to the General Young Women.
Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános fiatal nők gyűlésén, ezen a csodálatos estén a templom téren. A Utah állambeli Salt Lake City-ben található konferencia központban gyűltünk össze, és boldoggá tesz bennünket annak a tudata, hogy vannak még hasonló csoportosulások, ahol fiatal nők, az édesanyáik és vezetőik gyűltek össze világszentre. Thomas S. Manson elnök, aki ezen a gyűlésen elnököl, engem kért meg, hogy vezessem le a gyűlést. Ellen S. Dalton nőtestvér vagyok, a fiatal nők általános elnöke. Örömünkre szolgál, hogy itt van velünk drága prófétánk, valamint tanácsosai, Henry B. Eyring elnök és Dieter F. Uchtdorf elnök. Ugyanilyen szívélyesen üdvözöljük Robert D. Hales eldert és Neil L. Andersen eldert a 12 apostol kvórumából, valamint Gary E. Stevenson püspököt, az egyház elnöklő püspökét. Támogatjuk és tiszteljük e fivéreket, és hálásak vagyunk a támogatásukért. Tanácsosaim, Marian Cook nőtestvér és NM Deep nőtestvér szintén az emelvényen foglalnak helyet. Szeretem ezeket a rendkívüli asszonyokat, és hálás vagyok a lehetőségért, hogy együtt szolgálhatunk. Köszöntjük a segítőegylet és az elemi általános elnökségét, akik az emelvényen foglalnak helyet ma este. Szeretettel és nagyra becsüléssel köszöntjük azokat a példamutató nőket, akik a fiatal nők általános testületében szolgálnak. Ők igaz lelkű, erkölcsös nők, akik a fiatal nők érdekében hithűen szolgálnak világszerte. Szeretnénk üdvözölni különleges vendégünket is, Florence Smith Jacobsen nőtestvért, a fiatal nők egykori általános elnökét, aki velünk van ma este. Jacobsen nőtestvér a következő hétvégén az általános konferencia idején ünnepli a 100. születésnapját. Ő volt az általános elnök, amikor én voltam fiatal nő. Sok csodálatos, általa kezdeményezett program és esemény még mindig megáldja az életünket. Jacobsen nőtestvér, tisztelünk téged, és köszönjük Isten erkölcsös lányaként mutatott gyönyörű és tartós példádat. Üdvözöljük mindazokat, akik itt vannak a hallgatóság soraiban, valamint azokat is, akik a televízió, a műhold, az internet és más hasonló technológiák segítségével vannak jelen. Nagy várakozással tekintünk e lehetőség elé, hogy együtt tanuljunk a proféták, látnokok és kinyilatkoztatók irányítás alatt. Ezen a gyűlésen a zenét a Highland Utah és Highland Utah déli szövegek fiatal nők kórusa szolgáltatja, Mary Lee Webb nőtestvér vezényletével, valamint Linda Margetts nőtestvér orgona kíséretével. A gyűlés megnyitásaként a kórus és a gyülekezet elénekli a Fenn a magas hegyen című himnuszt. A nyitóimát Ella Edgley mondja, a Párli egyes számú egyházközség Mékas osztályába járó fiatal nő.
Thank you. Father.
Mennyei atyánk, azért gyűltünk ma össze világszerte a te lányaidként, hogy halljuk a szavad. Nagyon hálásak vagyunk a fiatal nők programjáért, mindazért, amit kapunk tőle, és hogy normákat szab az életünkre. Nagyon hálásak vagyunk a vezetőinkért és a prófétánkért, akin keresztül kinyilatkoztatást kapunk, amely megáldja és irányítja az életünket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy az evangélium szerint élhetünk, és megoszthatjuk azt. Kérünk, áld meg bennünket, hogy szívünk nyitva álljon a sugalmazott beszédek előtt, melyeket vezetőink mondanak nekünk. Kérünk, áld meg azokat a fiatal nőket a világon, akik nehézségekkel küzdenek. Kérünk, áld meg minket erővel és bátorsággal, hogy megvédjük a normáinkat és a hitelveinket. Kérünk, áld meg minket, hogy mindig szent helyeken álljunk, és ne mozduljunk el a szabadítónk visszatértének dicsőséges napjáig. Szeretett szabadítónk Jézus Krisztus nevében. Ámen.
The choir will now favor us with. Most pedig a kórus elénekli a Sally Deford által szerzett Azon a Szent Helyen című éneket, mely korábban megjelent a Liahona folyóiratban. Ezt a különleges zenei számot követően hallgassuk szeretettel Enem Dib nőtestvért, a fiatal nők általános elnökségének második tanácsosát. Azután a Highland 21-es számú egyházközség babérkoszorú osztályába járó Brianna Gibson cselló kíséretével a kórus elénekli a Több szentséget adjál című himnuszt. Őket követően Miriam Kuknő testvér, a fiatal nők általános elnökségének első tanácsosa fog hozzánk szólni. Kuknő testvér után megnézünk egy videót, amely benneteket, valamint a szövetségek megkötésének és megtartásának útját jelképezi az életünkben.
Spirit teaches truth.
2013
évi közös tevékenységi mottónk a Tan és a Szövetségek 87. szakaszából ered. Ez az utasítás három különböző szakaszban is megtalálható, tehát nyilvánvaló, hogy fontos intés. Elmagyarázza, hogyan nyerhetünk védelmet, erőt és békét a háborgó időkben. A sugalmazott utasítás így szól. Álljatok szent helyeken, és ne mozduljatok el. Miközben ezen a témán gondolkodtam, akaratlanul is felmerült bennem a kérdés, vajon milyen szent helyekre utal mennyei atyánk? Ezra Taft Benson elnök azt mondta, a szent helyek közé tartoznak templomaink, kápolnáink, otthonaink és Sion szövekei, melyek védelemül és menedékül szolgálnak. Ezeken kívül úgy hiszem, sokkal több helyet is találhatunk. A helyszóról először fizikai környezet, vagy földrajzi helyszín jut eszünkbe. Egy hely azonban lehet egy bizonyos körülmény, helyzet, vagy lelki állapot is. Ez azt jelenti, hogy a szent helyek lehetnek pillanatok az időben. Olyan pillanatok, amikor a Szentlélek bizonyságot tesz nekünk. Amikor érezzük mennyi atyánk szeretetét, vagy amikor választ kapunk az imáinkra. Sőt, hiszem azt, hogy amikor csak megvan a bátorságotok, hogy kiálljatok a jóért, különösen olyan helyzetekben, mikor senki más nem hajlandó erre, akkor szent helyet hoztok létre. Joseph Smith rövid, ám annál nagyszerűbb élete során valóban szent helyeken állt, és nem mozdult el. Fiatal tizenévesként közössége vallási nyugtalansága aggasztotta, és tudni szerette volna, hogy az egyházak közül melyik igaz. Az otthonához közeli Fásliget szent helyé vált, mikor letérdelt a fák között, és elmondta első hangos imáját. Imájára választ kapott, és ma az utolsó napi szentek erre a fás területre a Szentligetként utalnak. A fiatal nők világszerte a természetben is szent helyeken állnak a fiatal nők táborában. Egy vezető megosztotta velem az egyik fiatal nő élményét. Volt egy kevésbé tevékeny lány, aki kicsit szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy az embernek lelki élménye lehet az erdőben. Az első nap után így szólt a vezetőjéhez. Nagyon jól érzem magam, de átugorhatnánk ezt a sok beszédet a lélekről? Azért jöttem, hogy táborozzak, élvezzem a természetet, a barátaimmal legyek, és jól érezzem magam. Az utolsó bizonyságtétel után azonban ugyanez a lány könnyes szemmel ismerte be. Nem szeretnék hazamenni. Hogyan lehetne az, amit most érzek, a lélek, mindig velem? A fiatal nő felfedezett egy szent helyet. Egy másik ilyen szent hely Joseph Smith életében a saját hálószobája volt. Ezt talán nehéz elhinni, mert ahogy sokan közületek, ő is a testvéreivel osztozott a hálószobáján. Amikor azonban nagy hittel és alázattal elmondott egy imát, a szoba szent helyé vált. Így számolt be erről. Miután éjjeli nyugovóra tértem, imádkozni és könyörögni kezdtem a mindenható Istenhez, minden bűnöm és balgasságom bocsánatáért. Josephnek a Szentligetben történt látomása óta eltelt 3 év nem volt könnyű. Az ekkor 17 éves Josephnek tűrnie kellett az állandó gúnyolódást, csúfolódást és bántalmazást. De aznap éjjel a hálószobájában válaszként a fohászaira megjelent Moróni angyal. Joseph tudást és vigaszt kapott. Aznap éjjel a hálószobája szent helyé vált. Miközben egy fiataloknak szóló mormon üzenetet néztem, egy másik hálószobát láttam, mely szent helyé változott. A filmben Ingrid Delgado szerepel, egy fiatal nő El Salvadorból, aki megosztja az érzéseit a templomról. Ezt mondja, jó tudni, hogy van egy hely, ahol elszakadhatunk a világ dolgaitól, és szent szertartásokban részesülünk, és segíthetünk azoknak, akik mindezt nem kapták meg ebben az életben. Miközben beszél, a film azt mutatja, hogy Ingrid a szentírásait olvassa, és körül van véve mormon poszterekkel, idézetekkel, személyes fejlődéskönyvvel, családi és templomi képekkel, és igen, a kedvenc plüss állataival. Talán nem is tudja, de megteremtette a maga szent helyét. Távol a világ dolgaitól. Vajon hányszor olvashatta Ingrid a szentírásait? Hányszor érezhette a lelket, és kaphatott választ az imáira a saját szent helyén? Egy másik váratlan szent hely volt Joseph Smith életében, a Liberty börtön. Jeffrey R. Holland Elder azt mondta, nem volt annál nehezebb időszak Joseph életében, mint ez a kegyetlen, törvénytelen és igazságtalan fogvatartás. Holland Elder tovább magyarázta, hogy a Liberty börtönre azóta börtöntemplomként utalnak, azon szent élmények miatt, melyekben Joseph Smith prófétának ott része volt. Talán köztetek fiatal nők között is vannak olyanok, akik a saját Liberty börtönüket élik át éppen. Egy olyan helyet, melyben megaláztatást éltek át, ahol nem érzitek a szerető kedvességet, ahol gúnyolnak, bántanak, gyötörnek, vagy akár fizikailag ártanak nektek. Akkor nektek Holland Elder szavait ajánlom. Lehetnek szent, kinyilatkoztatással teli, mélységesen tanulmásságos élményeitek az Úrral, életetek legnyomorúságosabb élményei közben is. Miközben a valaha tapasztalt legfájdalmasabb igazságtalanságokat, a legrosszabb, legáthidalhatatlanabb eshetőségeket és ellenségeskedést szenveditek el. Más szóval, Joseph Smith prófétához hasonlóan képesek vagytok szent helyeket teremteni, a valaha tapasztalt legmostohább körülmények közepette is. Egy Kristen nevű fiatal felnőtt mesélt nekem a fájdalmas élményéről. A középiskolája volt az ő Liberty börtöne. Szerencsére az iskola zenekar próbaterme vigaszt nyújtott számára, ezt mondta. Amikor beléptem abba a terembe, olyan volt, mintha valami biztonságos helyre léptem volna. Nem voltak lealacsonyító, lekicsinylő megjegyzések. Ehelyett biztató és szeretetteljes szavakat hallottunk. Nagyon vidám hely volt. A próbatermet betöltötte a lélek, miközben gyakoroltuk és előadtuk a zeneszámokat. A terem nagy részt a zenekar vezetőjének köszönhető volt ilyen, aki egy jóra való keresztény férfi volt. Visszatekintve, a középiskola olyan hely volt, ahol sokat csiszolódtam. Nehéz volt, de megedzett. Örökké hálás leszek a menedékemért, az én szent helyemért, a próbateremért. Gondolkodtatok-e már ma este a ti szent helyeteken? Több száz fiatal nőt kértem, hogy meséljen nekem a saját szent helyéről. Ezek akár földrajziak, akár bizonyos időpillanatok, egyenlően szentek, és hihetetlenül meg tudnak erősíteni. Íme 9 a személyes válaszaik közül. 1. A kórházban voltam, és az újszülött kisöcsémet tartottam a karomban. 2. Minden alkalommal, amikor elolvasom a pátriárkai áldásomat, érzem, hogy mennyei atyám ismer és szeret engem. 3. Aznap, mikor 12 éves lettem, a fiatal nők az egyházközségben papírszíveket díszítettek fel az ajtómat. Éreztem, hogy szeretnek, elfogadnak, és boldog voltam. 4. Miközben olvastam a szentírásaimat, egy nap felfigyeltem egy kifejezésre, mely válasz volt az imáimra. 5. Elmentem egy buliba, ahol az emberek ittak és más elfogadhatatlan tevékenységekben vettek részt. A lélek azt súgta, hogy forduljak meg és menjek haza. Ezt tettem, pedig tudtam, hogy ennek úgymond közösségi következményei lesznek. Ez a pillanat azonban megadta a bizonyosságot, amelyre szükségem volt, hogy tudjam, képes vagyok az evangélium szerint élni. 6. Mikor az úrvacsorai gyűlés közben az engesztelésre gondoltam, rájöttem, hogy meg kell bocsátanom valakinek, akire haragszom. A döntésem, hogy megbocsátok, olyan pozitív cselekedet volt, mely elhozta az engesztelést a mindennapjaimba. 7. Miután anyukámmal részt vettem az új kezdeteken, megpuszilt és azt mondta, szeret engem. Amióta csak emlékszem, ez volt az első, hogy ilyet tett. 8. A püspökömnek köszönhetően tudom, hogy a következő ígéret a szentírásokban igaz. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Feltámadt bennem a remény, és tudtam, hogy elkezdhetem hosszadalmas bűnbánatomat. Végül pedig egy este összeszedtem a bátorságomat, hogy a legjobb barátommal megosztam az evangéliummal kapcsolatos érzéseimet, és egy mormon könyvét adjak neki. Később kiváltságomban állt ott lenni a keresztelőjén. Most együtt járunk Isten tiszteletre. Megosztatom veletek az én egyik szent helyemet. Egyszer úgy éreztem, nem bírok megbirkózni valamivel. Félek, és végtelenül magányos vagyok. Halkan elmondtam egy imát. Mennyei atyám, nem tudom, hogyan csináljam ezt végig. Kérlek, kérlek segíts! Nem sokkal később valaki váratlanul odajött hozzám, a vállamra tette a kezét, és mondott valami nagyon őszintét és bátorítót. Ebben a pillanatban békét éreztem. Elismerve éreztem magam. Minden megváltozott. Eszembe jutottak Spencer W. Kimball elnök szavai. Isten valóban észrevesz minket és figyel ránk. Általában azonban egy másik ember által elégíti ki a szükségleteinket. Az a pillanat, az a hely szenté vált számomra. Kedves fiatal nők, számtalan más olyan szent hely van, melyet azt kívánom, bárcsak megoszthatnánk egymással. Arra buzdítalak titeket, hogy mikor ma hazatértek, írjátok le azokat a helyeket, melyek szentségét felismeritek vagy felidézitek. Tudom, hogy több ezren állnak közületek szent helyeken. Ezek a helyek védelemmel, erővel és békével töltenek el a nyugtalan időkben. A bizonyságotok erősödik, mert nagyszerű módokon álltok ki az igazságért és az igaz lelkűségért. Ti, az egyháznemes fiatalsága, ti vagytok az én hőseim. Szeretlek benneteket. Mennyei atyánk irántatok táplált, hihetetlen szeretetét is érzem, és tanúbizonyságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz. Ő vár, készen arra, hogy bátorítson benneteket, miközben szent helyeken álltok, és nem mozdultok el. Szeretem és támogatom Thomas S. Monson elnököt, ami igaz és ösztönző prófétánkat. Mindezeket Jézus Krisztus nevében mondom. Ámen.
It is an honor for me to address the valiant.
Megtiszteltetés, hogy szólhatok hozzátok az egyház fiatal nőihez. Látjuk, hogyan haladtok előre azon az úton, melyen a szövetségeiket tisztelők járnak, és tudjuk, hogy erényes életetek meg fogja áldani az őseiteket, a mostani családotokat és a jövőbelit is. Hiszen ahogy Gordon B. Hinckley elnök kijelentette, amikor megmentetek egy lányt, nemzedékeket mentetek meg. Szövetségkövető utatok akkor kezdődött, amikor megkeresztelkedtetek és elnyertétek a Szentlélek ajándékát, és folytatódik hetente az úrvacsorai gyűlésen, a szent helyen, ahol megújítjátok a keresztelési szövetségeteket. Most van itt az ideje, hogy felkészüljetek a templomi szövetségek megkötésére. A szent templomokban elérhető szertartások és szövetségek lehetővé teszik, hogy visszatérjünk Isten jelenlétébe, a családjaink számára pedig, hogy örökre egyesüljenek. Álljatok szent helyeken az őseitekért. Minden emberi lény, aki a földre jön, szülők nemzedékeitől származik. Természetes vágy él bennünk az őseinkkel való összeköttetésre. Miközben részt vesztek a család történet és templomi munkában, összefonjátok életeteket az őseitekével azáltal, hogy biztosítjátok számukra a szertartásokat. Álljatok szent helyeken magatokért és közvetlen családotokért. Igaz lelkű példátok hatalmas öröm forrása lesz, családi körülményeitektől függetlenül. Igaz lelkű választásaitok pedig érdemessé tesznek arra, hogy szent szövetségeket kössetek és tartsatok be, melyek örökre összekötik a családotokat. Álljatok szent helyeken a jövőbeli családotokért. Kötelezzétek el magatokat, hogy a templomban a szent papság által lesztek összepecsételve a férjetekkel, amikor megkezditek közös életeteket. Gyermekeitek megáldatnak az igazsággal, amint példátokkal és bizonyságotokkal átszűvitek az életüket, és utat mutattok nekik a szövetség ösvényén. Nemrég szemtanúja lehettem eme örökkévaló tantételeknek az ifjúsági nemzetközi művészeti versenyen. Megan Warner Taylor modern megközelítéssel digitális fénykép összeállítással mutatta be Krisztus példázatát a 10 szűzről. Találkoztam Megannel, aki magyarázatában a 10. szüzet az erény és a hit fiatal nőjeként ábrázolta, aki felkészült a templomi szövetségek megkötésére és betartására. Az összes bölcs szűzhöz hasonlóan egyéni felkészültsége abban rejlett, hogy megtöltötte lámpását olajjal, cseppenként, a következetes igaz lelkű élete által. Feltűnt a szűz hajában lévő gyönyörű fonat. Megan elmagyarázta, hogy a hajfonat azt jelképezi, hogy a fiatal nő erényes élete nemzedékek életét fogja átszőni. A fonat egyik ága az ősei iránti szeretetét és tiszteletét, a második ága a jelenlegi családjára gyakorolt igaz lelkű befolyását, a harmadik ága pedig felkészült életének az eljövendő nemzedékek életébe való fonódását jelképezte. Találkoztam egy másik fiatal nővel, akinek korai lelki felkészülése számos nemzedéki életét szőtt át igaz lelkűséggel. Egy szeptemberi délutánon a férjemmel épp arra vártunk, hogy a templomban részt vehessünk egy szertartáson, amikor egy barátunk, Chris lépett be a szobába. Nagyon örültünk, hogy láthatjuk ezt a fiatalembert, aki nemrég tért vissza a missziójáról. A szertartás kezdete előtt egy bájos fiatal nő ült le mellém. Az arca ragyogott, mosolygott, és az egész lénye csak úgy tündökölt. Szerettem volna megismerni, ezért csendben bemutatkoztam neki. Visszasúgta, hogy Kate-nek hívják. A vezeték nevéről pedig felismertem, hogy annak a családnak a tagja, amelyet még Michiganből ismertem. Kate az ő felnőtt lányuk volt, aki 5 héttel korábban tért vissza a missziójából. A szertartás alatt a következő gondolat járt a fejemben. Mutasd be Kate-et Chrisnek. Elhesegettem a sugalmazást gondolván, mégis mikor, hol, hogyan? Mielőtt elhagytuk volna a templomot, Chris odajött hozzánk elköszönni, én pedig megragadtam az alkalmat. Oda hívtam Kate-et, és ezt suttogtam. Ti két erényes fiatal vagytok, akiknek ismerniük kell egymást. Megelégedéssel hagytam el a templomot, tudván, hogy követtem a sugalmazást. Hazafelé a férjemmel felidéztük, milyen kihívásokkal kellett két családjának megküzdenie. Azóta jobban megismertem Kate-et, aki segített megértenem, mi rejlik a ma örömteli kisugárzás mögött, melyet aznap a templomban éreztem rajta. Kate mindig is a szövetség ösvényén próbált maradni azáltal, hogy szent helyeket keresett. Olyan otthonban nevelkedett, ahol a családi estek, közös imák és szentírás tanulmányozások szent helyé tették az otthonukat. Már gyermekkorában tanult a templomról, és az Oly gyönyörű a templom című dalt előszeretettel énekelték a családi esteken. Kislányként látta a szülei példáját, akik szent helyet kerestek, amikor hétvégén mozi vagy vacsora helyett templomba mentek kettesben. Nagyon szerette az édesapját, aki papsági felhatalmazását használva segített neki megkötni első szövetségét, a keresztséget. Ezután kézrátétel által elnyerte a szent lelket. Kate ezt mondta, nagyon vártam, hogy megkapjam a szent lelket, tudtam, hogy segíteni fog az örök élet felé vezető ösvényen maradnom. Kate élete áldottan és boldogan folytatódott tovább. 14 évesen elkezdte a gimnáziumot, és nagyon szerette a hitoktatást, egy újabb szent helyet, ahol az evangéliumról tanulhatott. Egy nap a tanára a megpróbáltatásokról beszélt, és elmondta, hogy mindenkinek része lesz bennük. Kate ezt gondolta, én nem szeretnék megpróbáltatásokat, nem szeretném ezt hallani. Csupán néhány héttel később történt, hogy az édesapja betegen ébredt húsvét vasárnap. Kate ezt mondta, az édesapám egészséges ember volt, maratonokat futott. Édesanyámat annyira megrémítette a betegségének súlyossága, hogy azonnal kórházba vitte. 36 órán belül olyan súlyos agyvérzést kapott, hogy testi funkcióinak nagy része leállt. Mindössze pislogni tudott, a teste többi része nem működött. Amikor megláttam, ezt gondoltam. Jaj ne, hát mégis megtörtént. Igaza volt a hitoktatómnak. Engem is ér megpróbáltatás. Néhány nappal később két édesapja elhunyt. Két így folytatta. Nagyon nehéz volt. Senki nem akarja elveszíteni a hősét. Tudtam, hogy erre az élményre vagy ugródeszkaként tekintek a növekedéshez, vagy hagyom, hogy úttorlasszá váljon. Nem akartam, hogy elrontsa az életemet, csupán 14 éves voltam. Megpróbáltam olyan közel maradni az Úrhoz, amennyire lehetséges. Sokat olvastam a szentírásokat. Alma 40. fejezete megerősített, hogy a feltámadás valóságos, és Krisztus engesztelésén keresztül újra együtt lehetek majd az édesapámmal. Sokat imádkoztam. Olyan gyakran írtam a naplomba, amilyen gyakran tudtam. Ébren tartottam a bizonyságomat azáltal, hogy leírtam. Minden héten elmentem Isten tiszteletre és fiatal nőgyűlésre. Jó barátokkal vettem körbe magam. Közel maradtam a törődő rokonaimhoz, különösen az édesanyámhoz, aki horgonya volt a családunknak. Papsági áldásokat kértem a nagyapámtól és más papsági vezetőktől. E döntések csak úgy, mint a bölcs szűz esetében, olajat csepegtettek két lámpásába. Ösztönzőleg hatott rá azon vágya, hogy újra az édesapjával lehessen. Két tudta, hogy az édesapja látja, milyen döntéseket hoz, és nem akar csalódást okozni neki. Örök kapcsolatra vágyott vele, és megértette, hogy ha a szövetség ösvényén marad, akkor élete szorosan egybefonódik az övével. A megpróbáltatásoknak azonban itt nem lett vége. Amikor két 21 éves lett, és benyújtotta a missziós papírjait, édesanyjánál rákot diagnosztizáltak. Kétnek fontos döntést kellett hozni az életében. Vajon maradjon otthon az édesanyjával, vagy menjen misszióba? Édesanyja kapott egy áldást azzal az ígérettel, hogy túl fog élni a betegséget. A megnyugtató áldás után két hittel haladt tovább, és folytatta a felkészülést a misszióra. Ezt mondta. Olyan volt, mintha a sötétbe lépnék előre, ám végül felragyogott a világosság, és amikor hírt kaptam, hogy az édesanyám áldása beteljesedett. Nagyon hálás voltam, hogy nem halasztottam el a szolgálatot. Könnyű megtorpanni a nehézségek idején, nem akarván előre lépni, de ha első helyre helyezzük az Urat, a megpróbáltatások áldásokhoz vezethetnek. Képesek vagyunk meglátni a kezét, és csodáknak lehetünk tanúi. Két megtapasztalta Thomas S. Monson elnök szavainak igazságát. Legnagyobb lehetőségeink a legsúlyosabb nehézségek idején adatnak. Kétnek azért volt ekkora hite, mert értette a szabadítás tervét. Tudta, hogy már éltünk korábban, hogy a földi élet a próbatétel ideje, és hogy újra élni fogunk. Hitte, hogy édesanyja áldott lesz, de az édesapjával kapcsolatos élményéből azt is tudta, hogyha édesanyja el is hunyna, minden rendben lenne. Ezt mondta, nem csupán túléltem az édesapám halálát, hanem örökre lényem részévé vált. És ha el is veszítettem volna az édesanyámat, ugyanezt történt volna akkor is. Erősebb bizonyságot szőtt volna az életembe. Két szent helyet keresett, amikor aznap találkoztam vele a templomban. Arra vágyva, hogy szorosabbra fonja a templomi szolgálatból adódó örökkévaló kapcsolatokat, szülei példáját követve rendszeresen járt a templomba. Átlagos este volt, amikor bemutattam Kate-et Chrisnek. Ám a következő vasárnapon, amikor Kate újabb szent helyet keresett, több száz egyedülálló fiatal felnőtt között meglátta Christ egy felsőfokú hitoktatási áhítaton. Ott még többet megtudtak egymásról. Néhány héttel később Chris meghívta, hogy nézzék együtt az általános konferenciát. Rendezvújuk során további helyeket kerestek, amelyek meghívják a lelket, és végül összepecsételték őket abban a templomban, ahol bemutatták őket egymásnak. Mára mindketten a szülői lét kötelezettségeit teljesítik, beleszőve a szabadítás tervéről való bizonyságukat a három kisfiúk életébe, utat mutatván nekik a szövetség ösvényén. Amikor megmentetek egy lányt, nemzedékeket mentetek meg. Két 14 évesen meghozott döntése, miszerint az ösvényen marad, folyamatosan olajat tölt a lámpásába és szent helyeken áll, nemzedékeket mentett meg és fog megmenteni. Ősei felkutatása és a templomi szolgálata szívét egybefonta az övékkel. Ha részt vesztek a család történeti és templomi munkában, az a ti szíveteket is egybefonja majd, és lehetőséget ad őseiteknek az örök életre. Ha az evangélium szerint éltek az otthonotokban, az is olajat tölt majd a lámpásotokba, ami lelki erővel szövi át az otthonotokat már most, és megáldja a jövőbeli családotokat is. Továbbá, ahogy Robert D. Hilfelder mondta, ha a szüleinktől látott példa nem volt jó, a mi felelősségünk, hogy megszakítsuk a folyamatot, és helyes szokásokat tanítsunk az utánunk következő nemzedékeknek. Határozzátok el már most, hogy megtesztek mindent, hogy megtöltsétek a lámpásotokat, hogy erős bizonyságotok és példátok átszőhesse számos nemzedék életét, a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. Bizonyságomat teszem, hogy erényes életetek nem csupán nemzedékeket fog megmenteni, hanem a ti örök életeteket is, hiszen ez az egyetlen út, melyen visszatérhetünk mennyei atyánkhoz, és valódi örömre lelhetünk most és az egész örökké valóságon át. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you.
Remélem, miközben ezt a videót néztétek, láttátok magatokat, az igazlelkű döntéseiteket, valamint a hatalmas jövőt, ami előttetek áll, miközben továbbra is szövetségeket köttök és tartotok meg. Egyetlen lélek által vezetett fiatal nő megváltoztathatja a világot. Most pedig az én kiváltságom lesz, hogy szólhatok hozzátok. A beszédem után a kórus elénekli az Ó szabadításunk kősziklája című himnuszt. Ma este, ahogy szent helyen állok itt, a szószéknél a proféták, látnokok és kinyilatkoztatók, valamint Isten nemes leányai jelenlétében nagyon hálás vagyok. Nagyszerű idő ez a mostani. Itt lenni a földön, és fiatal nőnek lenni. Az Úr választott leányai vagytok. Remélem, tudatában vagytok az identitásotoknak, és annak, hogy mennyire szeret benneteket a ti mennyei atyátok. Ő mindannyiótokat szeret, és én is. Az íróasztalomon az irodában van egy bronzszobor egy fiatal nőről, Krisztináról. Krisztina eredeti életnagyságú szobra a dániai Kopenhágában található, és olyan szögben van elhelyezve, hogy a tengeren át Sion felé nézzen. Nem volt könnyű döntés számára, hogy csatlakozzon az egyházhoz, és elhagyja az otthonát. És láthatjátok, hogy az ellenszél nem kíméli őt. Ő azonban szilárdan áll, és nehéz dolgot tesz, de olyat, amiről tudja, hogy helyes. A leszármazottai állították ezt a szobrot Krisztina emlékére, tisztelgésképpen a ma bizonyos napon meghozott döntésért, amely örök jelentőséggel bírt nemzedékek számára. Számomra Krisztina szobra titeket jelképez, mindannyiótokat. Krisztinához hasonlóan ti is sok fontos elhatározás határán álltok, és minden nap döntéseket kell hoznotok, melyek némelyike igencsak nehéz, és melyek nem csupán a ti jövőtöket formálják, hanem nemzedékek sorsára is kihatnak. Ti is orkán erejű ellenséges szelekkel, csapásokkal, a kortársak nyomásával és erkölcsi szennyel néztek szembe. Mégis rendíthetetlenül álltok, és az evangélium szerint éltek társadalmunk egy dühöngő viharai ellenére. Krisztinához hasonlóan titeket is a Szentlélek vezet. Helyes döntéseket hoztok, hűek vagytok, és fenségesek. Nem jut eszembe fontosabb tanács egy szerető mennyei atyától, mint azon intése, hogy mindnyájan álljatok szent helyeken, és ne mozduljatok. Azt mondja, legyetek álhatatosak, legyetek rendíthetetlenek, álljatok ki az igazságért és az igaz lelkűségért, álljatok tanúként, legyetek zászló a világnak. Álljatok szent helyeken, így mai üzenetem számotokra egyszerű, ne mozduljatok el. Először is, ne mozduljatok el, amikor a jót kell választani. Ezekben az utolsó napokban nem létezik jelentéktelen döntés. Mindaz, amit éppen most választotok, kritikus fontosságú. Az önrendelkezés, vagyis a választás képessége Isten egyik legnagyobb ajándéka, melyet a gyermekeinek ad. Részét képezi annak a boldogságtervnek, melyet ti és én választottunk, és megvédtünk a halandóság előtti létben. Éljetek úgy, hogy oda tudjatok figyelni a Szentlélekre, és meghalljátok, amit mond, és ő majd segít helyes döntéseket hoznotok, sőt, ő majd olyan dolgot fog mutatni nektek, vagy mondani, amit meg kell tennetek. Több héttel ezelőtt, évek óta először visszatértem a régi középiskolámba. Egy szövegkonferenciára mentem, melyet az iskola előadó termében tartottak. Ahogy végig sétáltam a gimnázium folyosóján, elmémet elárasztották az emlékek. Pontosan emlékeztem, mit éreztem, mikor fiatal nőként odajártam. Bizonytalanságot, önbizalomhiányt, félelmet és oly erős vágyat arra, hogy beilleszkedjek. Beléptem az előadóba. Újra elárasztottak az emlékek. Ennek az előadóteremnek minden zegzugát ismertem. Csak egy valami változott. Én. Aznap is lehetőségem volt kiállni az emelvényre, mint oly sokszor tettem azt a középiskolában diákképviselőként. Még láttam is néhány volt osztálytársamat a közönség soraiban, olyanokat, akikkel randiztam is. De ezúttal nem a gyűlést kellett levezetnem, hanem abban a kiváltságban volt részem, hogy ott, a középiskolám előadó termében tanúként állhattam. És bizonyságomat tehettem szabadítónkról, Jézus Krisztusról. Fiatalnők, gondoskodjatok róla, hogy olyan legyen másokkal a kapcsolatotok, hogy 40 év múlva ne legyen miért szégyenkeznetek. Nincs az a kortársi nyomás, elfogadásra való vágy, nincs az a népszerűség, mely megérni a megalkuvást. A fiatal férfiakra gyakorolt hatásotok segíteni fog nekik érdemesnek maradni papsági hatalmukra, a templomi szövetségeikre és a misszionáriusi szolgálatukra. És ki tudja, talán mához 40 évre valamelyikük odajön hozzátok ott, a középiskolátok előadó termében, és megköszöni nektek, hogy segítettetek érdemesnek maradni azon papsági kötelességére, hogy tiszteletteljes missziót szolgáljon. És ki tudja, talán még az egyik ilyen fiatal férfi feleségétől is kaptok majd egy levelet, melyben megköszöni nektek azt, amilyen hatással voltatok a férjére és leendő családjukra egykor középiskolás korotokban. Számítanak a döntéseitek. Mostani döntéseitek nem csupán rátok vannak hatással, hanem másokra is. Örökkévaló jelentőségük van. Ne mozduljatok el. Másodszor. Ne mozduljatok el, amikor erényesek és nemileg tiszták szeretnétek maradni, és el is kötelezitek magatokat emellett. Személyes tisztaságotok az egyik legnagyobb erőforrásotok. Amikor a földre jöttetek, drága ajándékot kaptatok, a testeteket. Testetek az elmétek eszköze, egy isteni ajándék, mellyel gyakorolhatjátok az önrendelkezéseteket. Ezt az ajándékot Sátántól megtagadták, ezért szinte minden csapásával a testeteket célozza meg. Azt akarja, hogy lekicsinyeljétek, visszaéljetek vele, és bántalmazzátok azt. A szemérmetlenség, a pornográfia, az erkölcstelenség, a tetoválások, a piercingek, a droghasználat és mindenféle függőség arra irányuló erőfeszítés, hogy birtokba vegye ezt a drága ajándékot, a testeteket, és lehetetlenné tegye számotokra, hogy gyakoroljátok az önrendelkezéseteket. Pál azt kérdezi, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? A testetek templom. Miért? Mert képes arra, hogy ne csak örökkévaló lelketeknek adjon otthont, hanem mások örökkévaló lelkének is, akik majd a ti örökkévaló családotok részeként jönnek a földre. Delinage Oaks Elder ezt tanította. A halandó élet megteremtésének hatalma magasztos hatalom. A ti szerepetek magasztos szerep. Isten szent felelősséget bízott rátok. Arra készültök, hogy az eljövendő nemzedékek édesanyjai legyetek. Tartsátok magatokat tisztán és érdemesen, és óvjátok azt, ami mindennél drágább és értékesebb, az erényeteket és erkölcsi tisztaságotokat. Mennyei atyánk, akinek választott leányai vagytok, bölcsen és személy szerint ezt tanácsolja nektek, járjatok az erény ösvényein. Az erény aranykulcs a templomhoz. Tehát harmadszor, ne mozduljatok el annak terén, hogy érdemesek legyetek szent szövetségek megkötésére és betartására. A keresztelkedéskor kötött szövetség az erény és boldogság ösvényére szegez majd benneteket, miközben hetente megújítjátok azt az úrvacsoravétel által. Keresztelési szövetségeiteket betartva máshogy fogtok kinézni, máshogy fogtok öltözködni, és máshogy fogtok cselekedni, mint a világ. E szövetség betartása lehetővé teszi, hogy a Szentlélek vezessen titeket. Álljatok szent helyeken, és még csak a közelébe sem menjetek annak a környezetnek, vagy zenének, médiának, vagy ismerősöknek, melyek, vagy akik miatt elveszíthetitek a Szentlélek társaságát. És ha betartjátok szövetségeiteket, érdemesek és felkészültek maradtok arra, hogy belépjetek az Úr szent templomaiba. Végül pedig, ne mozduljatok el, midőn elfogadjátok a szabadító engesztelését. Az engesztelés értetek és értem van. Ez egy képessé tévő és megváltó erő. Ha nem érzitek magatokat érdemesnek arra, hogy szent helyeken álljatok, egyetlen nappal se cipeljétek tovább ezt a terhet. A halandóságban mindannyian követünk el hibákat. Legyetek biztosak benne, hogy a szabadító annyira szeret titeket, hogy ő lehetővé tette számotokra, hogy változzatok és megbánjátok bűneiteket, ha hibát követtek el. Sátán nem akarja, hogy elhiggyétek, képesek vagytok változni. Ő igyekezni fog meggyőzni titeket, hogy már minden hiába. Ez azonban hazugság. Képesek vagytok visszatérni, képesek vagytok bűnbánatot tartani, lehettek tiszták és szentek a szabadító végtelen engesztelésének köszönhetően. Nos, hadd fejezzem be minden idők egyik legjobb szerelmi történetével. Azt kérdezhetitek, mi köze van egy szerelmi történethez ahhoz, hogy szent helyeken álljunk? Teljes mértékben köze van hozzá. Ez a történet egy Rebeka nevű fiatal nőről szól. A történetben Ábrahám megbízza a szolgáját, hogy keressen egy érdemes fiatal nőt feleségül a fiának, Izsáknak. Olyannak kell lennie, aki alkalmas a házassági szövetségre, tehát erényes, tiszta és érdemes. Így hát elküldi a szolgáját egy hosszú és veszélyes útra, egy Háránnak nevezett helyre. Az ok, amiért oda kell mennie, világos. A szent férfiaknak arra van szükségük, hogy szent nő legyen az oldalukon. Amikor a szolga Háránba ért, megállt egy kútnál, hogy a tevéi vízhez jussanak. Imádkozott, hogy megtalálja a megfelelő lányt, és arról ismerje fel őt, hogy az felajánlja, hogy megitatja őt is és mind a 10 tevéjét. Nos, én már utaztam tevén, és egy dolgot biztosan tudok. A tevék rengeteg vizet isznak. Mózes első könyvében azt olvassuk, hogy Rebeka nem csak hogy vizet húzott a kútból, de sietett is, hogy gyorsan végezzen a feladattal. A szolga ezután karkötőket és ékszereket ajándékozott Rebekának, és megkérdezte, van-e hely atya házában, ahol megszállhat? Biztos vagyok benne, hogy az ékszerek segítettek. A Szentírás azt mondja, elfuta azon közben a leányzó, és elbeszéli az ő anyja házában, amint ezek történtek. Tehát Rebeka még biztosan jó futó is volt. A szolga elmesélte Rebeka családjának, miért tette meg ezt a hosszú utat, Rebeka pedig beleegyezett, hogy Izsák felesége legyen. A szolga már másnap útnak akart indulni Rebekával, de a lány családja azt kérte, hadd maradjon még velük a lányuk legalább 10 napig. Ezután megkérdezték Rebekát, mit szeretne tenni. Ő pedig egyszerűen annyit mondott, elmegyek. Ugye mennyire hasonlít a válasza azon ezrekéhez, akik határozottan felelték, hogy megyek és megteszem? Amikor profétánk Thomas S. Manson elnök bejelentette a lehetőséget arra, hogy a fiatal férfiak és a fiatal nők mostantól korábban is szolgálhatnak missziót. Most jöjjön, hogyan végződött ez a szerelmi történet, és mi a tanulsága. Rebeka felkészült volt, és érdemes arra, hogy szent szövetségeket kössön és tartson be, és hogy Izsák szövetséges felesége legyen. Nem kellett várnia és további előkészületeket tennie. Mielőtt elhagyta a családját, kapott egy áldást, melynek szavai nagyon megindítóak a számomra, mert azt az ígéretet kapta, hogy ezrek és ezrek anyja lesz. De a szerelmi történet legjobb része az, amikor Rebeka először pillantja meg Izsákot, az pedig őt. A Biblia nem mondja, de szerintem szerelem volt első látásra. Mert az erény szereti, és a világosság a világossághoz ragaszkodik. Mikor Izsák kiment a karaván elé, Rebeka leszáll a tevéről. Majd ezt írja. Izsák pedig szereti őt. Ez az a rész, ahol felszoktam sóhajtani. A szent helyen állás sem Rebeka, sem Krisztina számára nem volt könnyű. Az sem volt könnyű, hogy ne mozduljanak el. A szelek hevesen fújtak, a vizet fárasztó volt felhúzni a kútból, és az ismerős otthon és a korábbi életük elhagyása biztosan nem volt könnyű, de helyes döntéseket hoztak. A Szentlélek vezette őket, erényesek voltak, és felkészültek, hogy szent szövetségeket kössenek és tartsanak meg. A szabadító Rebeka családi vonalából származott. Vajon Rebeka tudta-e akkor, hogy ez fog történni? Nem. Számítanak-e a mostani döntéseitek? Igen. Fiatal nők, nemzedékek függnek a ti döntéseitektől, a tisztaságotoktól és érdemes életetektől. Ne mozduljatok el. Nagyszerű rendeltetés vár rátok. Ez a ti pillanatotok. Én tényleg hiszek benne, hogy a lélek által vezérelve egyetlen fiatal nő is meg tudja változtatni a világot. Bizonyságomat teszem, hogy a szabadító él. Ő veletek lesz. Képessé tesz benneteket, a nehéz időszakokban pedig angyalai körülöttetek lesznek, hogy hordozzanak titeket. Jézus Krisztus nevében. Ámen. What a glorious blessing and privilege. Milyen dicsőséges áldás és kiváltság az, hogy körbeállhatunk a fiatalság erejében. Fiatal nők, köszönjük, hogy megosztjátok velünk a bizonyságotokat a zenén keresztül. Remélem, mindig emlékezni fogunk azokra az érzésekre és sugalmazott tanácsokra, melyeket ma este éreztünk és hallottunk. Hálásak vagyunk mindazokért, akik részt vettek a beszédekben és a zenei előadásokban ma este, valamint azokért, akik lehetővé tették, hogy létrejöhessen ez az összejövetel. Most pedig lehetőségünk lesz meghallgatni Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Az ő üzenetét követően a kórus zárásként elénekli az Emelkedjen fel Sion gyönyörűségében című himnuszt. Ezután a záróimát a Sterling Heights egyházközség babérkoszorú osztályába járó Emily Maxwell mondja majd.
We are honored this evening with the presence of
abban a megtiszteltetésben van részünk ma este, hogy velünk lehet szeretett prófétánk, Thomas S. Monson elnök. Elnök úr, mindig imádkozunk érted. Drága nőtestvéreim, köszönjük nektek a zenét és a megszólaltatott igét. Inspirálók és igen időszerűek voltak a húsvét kapcsán, amelyet ezen a héten ünneplünk. Nagy öröm itt lenni mindannyiótokkal, drága fiatal nőtestvérekkel és az édesanyáitokkal és a csodálatos vezetőitekkel együtt. Sugárzik a lelketek és ragályosan mosolyotok. Bizonyos, hogy az Úr gondot visel rátok és szeretettel tekint le most a mennyből. Én Zwickauban nőttem fel az egykori Kelet-Németországban. 11 éves lehettem, amikor édesapám fokozott megfigyelés alá vették politikai meggyőződései miatt. És szüleim úgy érezték, biztonságuk érdekében nem maradt más választásuk, mint hogy Nyugat-Németországba meneküljünk. Úgy határoztak, hogy az lesz a legbiztonságosabb, ha különböző időpontokban indulunk, és különféle utakon megyünk nyugatra, minden javunkat hátrahagyva. Mivel édesapámat fenyegette a legnagyobb veszély, a leggyorsabb úton távozott Berlinen keresztül. A két bátyám észak felé indult, akik aztán külön utakon jutottak el nyugatra. A nővérem, aki annyi idős volt, mint sokatok itt, Helga Fassmann, a fiatal nők tanítója, és mások kíséretében vonatra szállt, amely egy kis szakaszon áthaladt Nyugat-Németországon. Lefizették az egyik kalauzt, hogy nyissa ki nekik az egyik ajtót, és miután a vonat áthaladt a nyugat-német határon, leugrottak a mozgó vonatról a szabadság földjére. Hogy csodáltam a nővéremet a bátorságáért. Én voltam a legkisebb gyerek, és édesanyám úgy döntött, hogy mi gyalog fogunk átkelni a két ország között húzódó hegyvonulaton. Emlékszem, csomagolt uzsonnát, mintha csak kirándulni vagy piknikezni mennénk a hegyekbe. Vonattal mentünk, ameddig csak tudtunk, aztán pedig hosszú órákon át gyalogoltunk, egyre közelebb és közelebb jutva a nyugat-német határhoz. A határokat szigorú ellenőrzés alatt tartották, de volt térképünk, és tudtuk, mikor és hol lehet majd biztonságosan átkelni. Éreztem édesanyám aggodalmát. Feszülten fürkészte a tájat, vajon követnek-e minket. Úgy tűnt, hogy lábai és térdei minden lépéssel egyre gyengülnek. Segítettem cipelni az élelemmel, életbevágó fontosságú dokumentumokkal és a családi fényképekkel megpakolt nehéz táskáját, miközben megmásztuk az utolsó, hosszan elnyúló hegyet. Azt gondolta, hogy most már biztosan átjutottunk a határon. Amikor úgy érezte, hogy végre biztonságban vagyunk, leültünk és nekiláttunk az uzsonnának. Biztos vagyok benne, hogy aznap első alkalommal végre felszabadultabban lélegzett. Csak ekkor vettük észre a határt jelző táblát, a távolban állt előttünk. A határ rossz oldalán álltunk neki piknikezni. Még mindig Kelet-Németországban voltunk. Bármikor felbukkanhattak a határőrök. Édesanyám pánikszerűen összepakolta a pikniket, és amilyen gyorsan csak tudtunk, felsiettünk a hegyre. Ez alkalommal nem mertünk megállni egészen addig, amíg biztosan nem tudtuk, hogy a határ túloldalán vagyunk. Annak ellenére, hogy a családunk minden tagja nagyon különböző útvonalon ment, és igen eltérő nehézségeket tapasztalt az út során, végül mindannyian megérkeztünk a biztonságba. Családunk végre ismét együtt volt. Milyen csodálatos volt az a nap. Amit elmeséltem nektek, egy számomra nagy becsben álló utazás élménye. Ahogy most visszatekintek az életemre, több efféle utazást is látok, amelyekre különböző időkben kerül sor. Nem mindegyik járt hegyláncokon, vagy politikai határokon való átkeréssel. Néhány inkább a megpróbáltatások legyőzéséről, vagy a lelkiségben való növekedésről szólt. De mind utazások voltak. Úgy vélem, minden élet egyedi utazás történetek gyűjteménye. Biztos vagyok abban, hogy tudjátok, minden kulturális hagyomány bővelkedik utazás történetekben. Például biztosan ismeritek Dorothy és Toto nevű kutyája utazását az Óza csodák csodájában. Dorothy-t és Totót elragadja egy forgószél, és Óz birodalmába repíti, ahol Dorothy rátalál a sárga köves útra, amely azt az utat jelzi, amelyen végül hazatér. Aztán ott van Charles Dickens Ebenezer Scrooge nevű alakja, akinek az utazása nem térbeli, hanem inkább időbeli. Az utazása a saját szívében zajlik, és segít neki megérteni, miért vált azzá, akivé vált, és meglátni, hogy mi fog történni, ha tovább halad önzése és hálátlansága útján. A kínai irodalom egyik klasszikusa a Nyugati utazás című regény. A 16. században íródott mű gyönyörűen meséli el egy szerzetes kalandtörténetét és zarántoklatát, aki négy barátságos szereplő segítségével a lelki megvilágosodás útján jár. És természetesen ott van még Zsákos Bilbo is, a kicsiny, szerény hobbit, aki sokkal jobban szeretett volna otthon maradni és megenni a levesét. De miután valaki bekopogott az ajtaján, követte a nagy ismeretlen hívását, és kilépett a világba egy mágus, egy csapat törpe kíséretében, hogy teljesítse veszélyes, ám életbevágóan fontos küldetését. Vajon nem azért szeretjük annyira ezeket az utazás történeteket, mert magunkra ismerünk az utazók személyében? Sikereik és kudarcaik segíthetnek nekünk rálelni a saját utunkra az életben. A videó, amelyet az imént láttunk, szintén egy gyönyörű utazás történetét mesélte el. Talán ez a történet egy olyan utazásra is emlékeztet minket, amelynek mindannyiunk számára ismerősen kell csengenie. Egy olyan utazás történetre, amelyben mindannyian fontos szerepet játszunk. Ez a történet nagyon régen kezdődik. Még mielőtt a Föld a pályájára állt, mielőtt a nap az űr hidegében nyújtotta tüzes karjait, mielőtt kis és nagy teremtmények népesítették volna be a Földünket. E történet kezdetén egy távoli, gyönyörű helyen éltetek. Nem tudunk sok mindent az e halandóság előtti élet részleteiről, de azért van némi tudásunk róla. Mennyei atyánk kinyilatkoztatta számunkra, hogy ki ő, kik vagyunk mi, és kikké válhatunk. Ebben az első állapotunkban tökéletes bizonyossággal tudtátok, hogy Isten létezik, mivel hallottátok és láttátok őt. Ismertétek Jézus Krisztust, aki később majd az Isten báránya lesz. Hittetek benne, és tudtátok, hogy rendeltetésetek nem az, hogy halandóság előtti otthonotok biztonságában maradjatok. Bármennyire is szerettétek is azt az örökkévaló világot, tudtátok, hogy útnak akartok, és kell is indulni. Tudtátok, hogy el kell távoznotok atyátok karjából, át kell haladnotok a feledés fátyolán, halandó testet kell kapnotok, valamint meg kell tanulnotok és tapasztalnotok olyan dolgokat, melyek remélhetőleg segíteni fognak hasonlóbbá válnotok atyátokhoz a mennyben, is visszatérnetek az ő szín elé. Azon a szent helyen, körülvéve azoktól, akiket ismertetek és szerettetek, bizonyára ajkatokon és szívetekben volt ez a kérdés. Vajon visszatérek-e biztonságban mennyei otthonomba? Oly sok dolog lesz, amit nem ti irányítotok. A halandó élet olykor nehéz lesz, telve váratlan kanyarokkal az úton. Betegséggel, szívfájdalommal, balesettel, nézeteltéréssel. Előző létezésetek emléke nélkül, anélkül, hogy emlékeznétek, hogy egykor mennyei atyátokkal éltetek, vajon képesek lesztek-e felismerni az ő hangját? A halandó élet mindenféle zaja és figyelemelterelő tényezője közepette. Az előttetek álló út olyan hosszúnak és bizonytalannak látszott, annyira veszélyekkel telinek. Nem lesz könnyű, de tudtátok, hogy megér majd minden erőfeszítést. Ott álltatok hát az örökkévalóság peremén, kimondhatatlan izgalommal és reménnyel tekintve előre. És úgy képzelem, egy jó adag aggodalommal és félelemmel is. Tudtátok, hogy Isten végül igazságos lesz, hogy jósága diadalmaskodni fog. Részt vettetek a nagy mennyei tanácsokban, és tudtátok, hogy szabadítótok és megváltótok Jézus Krisztus, majd utat készít számotokra, hogy megtisztulhassatok a bűntől, és megmenekülhessetek a fizikai haláltól. Hittetek abban, hogy végül örvendezni fogtok, és hangotok a mennyei kórussal fog dicséretet zengeni az ő szent nevének. Így aztán mély lélegzetet vettetek, nagyot léptetek előre, és most itt vagytok. Mindannyian megkezdtétek a saját csodálatos utazásotokat vissza a mennyei otthonotokba. Most, hogy itt vagytok a Földön, bölcsen teszitek, ha felteszitek magatoknak a kérdést. Hogyan halad az utazásotok? A helyes úton jártok? Azzá váltok-e, akivé szántak, és akivé válni akartatok? Olyan döntéseket hoztok el, melyek segíteni fognak, hogy visszatérjetek mennyei atyánkhoz? Atyátok nem azért küldött erre az utazásra, hogy céltalanul egyedül bolyongjatok. Azt akarja, hogy hazajöjjetek hozzá. Szerető szülőket és hithű egyházi vezetőket adott nektek. Egy olyan térképpel együtt, amely jól ábrázolja a terepet, és feltünteti a veszélyeket. A térkép megmutatja nektek, hol találhatok békességet és boldogságot, és segíteni fog megterveznetek a hazavezető utatokat. Nos, hol találjátok ezt a térképet? A szent írásokban, a proféták és apostolok szavaiban, és a Szentlélektől jövő személyes kinyilatkoztatásban. Ez a térkép nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma, az örömhír, Krisztus tanítványának örömteli útja. A parancsolatokat és példát jelenti, amelyeket szószólónktól és tanácsadónktól kaptunk, aki ismeri az utat, hiszen ő maga az út. Természetesen a térkép puszta birtoklása mit sem ér, ha nem tanulmányozzuk, ha nem használjuk életünk navigálására. Felkérlek benneteket, hogy tegyétek elsődlegesen fontossá Isten szavának tanulmányozását és alkalmazását. Nyissátok meg a szíveteket a Szentlélek előtt, hogy utat tudjon mutatni nektek az életen át vezető utazásotok során. Térképetek tele van bátorító és tanító üzenetekkel mennyei atyátoktól és fiától, Jézus Krisztustól. Ma szeretnék megosztani veletek hármat ezen üzenetek közül, amelyek segíteni fognak abban, hogy sikeresen járjatok a mennyei otthonotok felé vezető utatokon. Az első üzenet a következő. Ne féljetek, mert én az Úr veletek vagyok. Nem vagytok egyedül ezen az úton. Mennyei atyátok ismer benneteket. Még ha senki más nem is hallgat meg titeket, ő igen. Amikor örvendeztek az igaz lelkűségben, ő együtt örül veletek. Amikor megpróbáltatások vesznek körül, ő együtt bánkódik veletek. Mennyei atyátok irántatok érzett törődése nem függ attól, hogy mennyire vagytok gazdagok, vagy szépek, vagy egészségesek, vagy okosak. Nem úgy lát benneteket, ahogyan a világ. Ő látja, kik vagytok valójában. Ő a szívetekbe tekint, és szeret titeket, mert az ő gyermekei vagytok. Drága nőtestvéreim, teljes szívetekből keressétek az Urat, és meg fogjátok találni őt. Állítom nektek, hogy nem vagytok egyedül. Most pedig egy pillanatra nézzétek meg, hogy kik vesznek körül titeket. Néhányan talán a vezetőitek, barátaitok vagy családtagjaitok, másokkal talán még soha nem is találkoztatok. Mindazonáltal mindenki, akit láttok, akár ezen a gyűlésen, akár bárhol máshol, ma, vagy bármikor máskor, mindenki bátran kiállt a halandóság előtti világban. Az a szerény és átlagos külsejű ember, aki mellettetek ül, talán egyike volt azon nagyszerű alakoknak, akiket szerettetek és csodáltatok a lelkek világában. Lehet, hogy ti magatok is ilyen példaképek voltatok. Egy dologban biztosak lehettek. Minden ember, akit láttok, a családotok tagja, mindegy milyen bőrszíne, a vallása, a politikai nézete, a testfelépítése, vagy a külseje, a fiatal nőknek, akikre tekintetek, ugyanaz a mennyei atya, mint nektek, és hozzátok hasonlóan ő is hátrahagyta atya szerető közelségét, alig várva, hogy eljöjjön erre a földre, hogy egy nap majd visszatérhessen hozzá. Lehet azonban, hogy néha magányosnak érzi magát, ahogyan időnként talán ti is. Az is lehet, hogy olykor megfeledkezik utazása céljáról. Kérlek, szavaitokkal és tetteitekkel emlékeztessétek őt arra, hogy nincs egyedül. Azért vagyunk itt, hogy segítsük egymást. Az élet nehéz lehet, és időnként olyannyira megkeményíti a szívet, hogy néhány ember látszólag megközelíthetetlenné válik. Néhányakat talán harag tölt el. Mások esetleg gúnnyal és csúfolódással tekintenek azokra, akik hisznek egy szerető Istenben. De emlékezzetek erre! Ők talán már elfelejtették, de egykor ők is arra vágytak, hogy majd visszatérjenek mennyei atyukhoz. Nem a ti feladatotok bárki megtérítése. Az a Szentlélek dolga. A ti dolgotok csupán annyi, hogy megosszátok hitelveiteket, és ettől ne féljetek. Legyetek barátságosak mindenkivel, de ne adjátok lejjebb a normáitokat. Legyetek hűek meggyőződéseitekhez és hitetekhez. Húzzátok ki magatokat, mert Isten leányai vagytok, aki mellettetek áll. A második üzenet így hangzik. Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Eltűnődtetek már azon valaha, hogy milyen nyelvet beszéltünk mindannyian, amikor Isten jelenlétében éltünk? Én határozottan úgy vélem, hogy a német volt az. Bár igazán senki sem tudhatja biztosan. Azt azonban tudom, hogy a halandóság előtti életünkben első kézből lelkünk atyától megtanultunk egy egyetemes nyelvet. Egy olyan nyelvet, amely képes legyőzni minden érzelmi, fizikai és lelki korlátot. Ez a nyelv pedig Jézus Krisztus tiszta szeretete. Ez a világ legerőteljesebb nyelve. Krisztus szeretete nem színlelt szeretet, nem az üdvözlő lapokon megjelenő szeretet. Nem az a szeretet, amelyet a popzene és a sikerfilmek dicsőítenek. Ez a szeretet valódi változást idéz elő jellemünkben. Képes áthatolni a gyűlöleten és eloszlatni az irigységet. Képes gyógyírt nyújtani a neheztelésre és eloltani a keserűség lángjait. Csodákat művelhet. A szeretet ennyelvéből, Isten jelenlétében, lelkekként részesültünk első oktatásunkban, itt a Földön pedig lehetőségünk van gyakorolni és folyékonyan elsajátítani. Megtudhatjátok, hogy a szeretet ennyelvét tanuljátok-e, ha megvizsgáljátok, hogy mi motiválja a gondolataitokat és tetteiteket. Ha gondolataitok elsősorban arra összpontosítanak, hogy a dolgok miként fognak a javatokra válni, akkor motivációtok talán önző és sekélyes. Nem ez az a nyelv, amelyet el szeretnétek sajátítani. Ha azonban gondolataitok és viselkedések elsősorban Isten és mások szolgálatára összpontosítanak, amikor igazán arra vágytok, hogy megáldjátok és felemeljétek a körülöttetek lévőket, akkor Krisztus tiszta szeretetének hatalma munkálkodhat szívetekben és életetekben. Ez az a nyelv, amelyet el szeretnétek sajátítani. Ha már folyékonyan beszélitek, és ezt használjátok a másokkal való kommunikációtokban, akkor az emberek észrevesznek majd bennetek valamit, ami felébreszti rég elveszett vágyukat, hogy megkeressék a mennyei otthonukba visszavezető utat. Elvégre, a szeretet nyelve az ő valódi anyanyelvük is. Ez a mély és maradandó hatás, olyan nyelv, amely minden lelket megérint. A megértés nyelve ez a szolgálaté, a mások felemelésé, vigasztalásáé és az örvendezésé. Tanuljatok meg Krisztus szeretetének egyetemes nyelvét. A harmadik üzenet pedig így szól. Bízzatok, és örvendezzetek. Néha türelmetlenné válunk az utunkon, nem igaz? 12 évesen talán azt kívánjuk, bárcsak már 14 évesek lennénk. 14 évesen pedig esetleg azt, hogy bárcsak már 18 évesek lennénk. 18 évesen aztán meg lehet, hogy azt kívánjuk, bárcsak újra 12 évesek lehetnénk, hogy mindent újra kezdhessünk. Mindig lesz mi miatt panaszkodni. Lesznek dolgok, amelyek úgy tűnik nem mennek jól. Élhettek azzal az érzéssel, hogy szomorúak, magányosak, meg nem értettek, vagy kiközösítettek vagytok. De ez nem az az út, amelyben reménykedtetek, és nem is az, amelyre mennyei atyátok elküldött benneteket. Ne feledjétek, ti valóban Isten lányai vagytok. Ezt szem előtt tartva arra kérlek benneteket, hogy járjatok magabiztosan és örvendezve. Igen, az úton vannak buckák és elterelések, sőt, még veszélyek is. De ne ezekre összpontosítsatok. Utazásotok minden lépésében keressétek azt a boldogságot, melyet mennyei atyátok előkészített számotokra. A boldogság a végcél, ugyanakkor az ösvény is. Az Úr békességet ígér ebben a világban, és örök életet az eljövendő világban. Ezért parancsolja nekünk azt, hogy bízzunk és örvendezzünk. Amikor örömmel használjátok a térképet, amelyet szerető atyátok biztosított számotokra az utazáshoz, akkor el fogjátok érni mennyei lehetőségeiteket. Isten olyan leányaivá fogtok válni, akivé válni reméltetek. Drága nőtestvérek, drága fiatal nők az egyházban, drága ifjú barátaim, az Úr apostolaként megáldalak benneteket, hogy képesek legyetek rálelni utatokra ezen a hazafelé vezető utazáson, valamint hogy inspirációként szolgáljatok utitársaitok számára. Ígéretem és imám továbbá az, hogy amikor tisztelitek és hűen betartjátok Jézus Krisztus evangéliumának szövetségeit, tantételeit és értékeit, akkor mennyei atyátok ott fog várni benneteket utazásotok végén. Karjába zár majd titeket. Ti pedig egyszer s mindenkorra tudni fogjátok, hogy biztonságban hazaértetek. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Bye. Our dear Heavenly Father, we thank thee for the
kedves mennyei atyánk, köszönjük, hogy lehetőségünk volt ma leányaitként összegyűlni ebben a gyönyörű konferencia központban és a gyülekezeti házakban világszerte. Hálásak vagyunk a ma hallott üzenetekért és az azokat inspiráló gondolatokért. Köszönjük a fiatal nők programját és mindazt az irányítást és sugalmazást, melyet rajta keresztül kapunk. Kérünk, áldj meg minket erővel és bátorsággal, amint visszatérünk a világba, hogy szent helyeken álljunk, és ne mozduljunk el. Segíts kiállnunk mindazért, amiről tudjuk, hogy helyes. Mindezeket, Fiad, Jézus Krisztus nevében mondjuk. Ámen.